Az Úr legyen veletek.
És
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus és tanítványai Jeruzsálembe tartva betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgött, forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt, és így szólt. Uram, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszíti el soha. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, ezen a mai vasárnapon két vendéglátásnak a történetét halljuk itt a Szent Mise olvasmányaiban. Az egyiket egy kicsit kevésbé hallottuk talán, mert biztos a mikrofon nem egészen szerencsés helyen volt. A Ószövetségből való ez a vendégfogadás, annak is a legrégebbi ideit idézi, amikor még a zsidóknak az ősei nem is alkottak egységes népközösséget, hanem ilyen szétszórt családként éltek a idegenek között, és pásztorként éltek azon a földön, amely majd később az ivadékaiknak a hazája lett. A pásztor ember élete a juhai köztelik magányban. Ritka öröm számára az, hogyha vendég kerül, akit befogadhat, a javaiban részesíthet, akivel együtt tölthet egy ünnepi lakomát. Ábrahám is ilyen örömmel és ámulattal fogadja a hozzáérkező vendégeket. Hárman állítanak be hozzá, és azután valamiképpen úgy fogadja őket, mint ha magát az Istent fogadná, és hát csak ugyan maga az Isten az, aki meglátogatja őt. Nem tudjuk, hogy hogyan három férfi alakban, talán maga az Isten egy ember alakban, két angyallal. A későbbi keresztény elemzők mondják, hogy hát a Szent Háromságnak az első jelentkezése, hogy Atya, Fiú, Szentlélek látogat el ehhez az Ábrahámhoz. Hát nem tudjuk ezt pontosan, de minden esetre ugye Ábrahám nagy örömmel köszönti őket, és hát egy hallatlan nagy vendéglátást csap a tiszteletükre. Leülteti őket, egy falat kenyeret ígér, de rögtön egy borjút ölet meg a szolgáival, aztán föllármázza a feleségét, hogy süssön kenyeret, és ezek meg mind türelemmel persze megvárják, míg mindez elkészül, és utána hát nagyon nagy örömmel ülnek a lakomához, ami nem is három emberre, vagy négyre, vagy ötre van méretezve, hanem hát valami egészen pompás dolog, mert ritka dolog, ritka esemény egy embernek az életébe, egy pásztornak az életébe, hogy vendégei jönnek, és akkor azoknak meg kell emlegetniük, hogy ő hogyan fogadta őket, máskor is jöjjenek el, ha erre vetődnek. És mondják, vigyék el a hírét annak, hogy ő ilyen vendégszerető gazda. Milyen szép ez a vendéglátás. Nem is halljuk, hogy beszélgetnének ezek az emberek egymással, olyan csöndesek. Tehát ezek a jövevények is ugye nem vonattal jöttek, nem kell a menetrendet nézni, hogy mikor indul a csatlakozás, hanem hát ottan szépen megülnek, hosszú út után nyilván örülnek annak is, hogy egy kicsit megpihenhetnek, megmoshatják a lábukat, várnak órák hosszat, hát várni kell, mire a megölt borjúból étel lesz, a kenyér megsül, stb. De hát addig is valamit biztos haraphatnak már, és akkor aztán fogadják a nagy, kedves, szeretetről tanúskodó bőséget, amelyel a vendéglátó gazda körülveszi őket. Az evangéliumban valami másfajta, de hasonló, lényegében mégis hasonló vendéglátásnak a tanúi vagyunk. Itt nem három ismeretlen ember jelenik meg valakinek a házában, és nem egy magányos, hát nem tudom, pásztor ember fogadja a vendégeket, hanem egy faluban vagyunk, és azután oda tér be Jézus az apostolokkal. Azt is tudjuk az evangéliumból, hogy Jeruzsálembe tartanak, oda, ahol már tudja Jézus, hogy a kereszt halál vár rá, az utolsó vacsora képe rajzolódik elé lassanként, a Getszemáni kerté, a keresztúté, a megfeszítetésé, a húsvétnak a reménye is. Ezek vannak a szívében, és ezekre gondol, amikor halad Jeruzsálem felé. Betér ebbe a faluba, és azt mondja, hogy egy Márta nevű asszony befogadta őt a házába. Itt már egy házról van szó, és az az érdekes, hogy egy asszony ennek a háznak a tulajdonosa. A Ószövetség népe nem nagyon szerette a magányosan élő asszonyokat, hanem ha valakinek meghalt a férje mondjuk, akkor annak a rokonnak kellett, hogy feleségül vegye, ne maradjon magára. Hogy vannak ezek ketten itt egyedül, hogy egy házban élnek, és ottan fogadják Jézust? Kicsit különös, szokatlan helyzet ez. És a evangélium még azt is, mintha érzékeltetné, hogy a ház Mártájé volt. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. És volt neki egy nő testvére, Mária, aki ott vele élt abban a házban. Maga az jelentős dolog, hogy Jézus két asszonynak a házába betér. Nem fél attól, hogy megszólják akár őt, akár az asszonyokat, hogy ezt a sok férfit ottan vendégül látták, hanem valamiképpen annyira bízik Jézus a saját szentségében, hogy se ezeket az asszonyokat nem félti a megszólástól, se maga nem fél attól, hogy hát nem tudom, gyanúba keveredik ő meg a barátai, hogy asszonyokat meglátogatnak. Elmegy hozzájuk. És akkor ugye azért el lehet képzelni, hogy a tanítványok eltűnnek az elbeszélésben. Tehát az elején ott vannak, és nyilván vendégként is 12 férfit fogad be ez a két asszony. Hát ezeknek nincsen borjúja, meg nincsen, nem tudom én, sütni való kenyere, hanem hát ketten éldegélnek ott a házban, még ha jómódúak is. Hát nem olyan egyszerű 12 éhes férfit vendégül látni. És akkor ugye mi történik? Milyen érdekes dolog ez, hogy a Márta, mint aki a ház asszonya, hát elkezd ottan sürgődni. Nyilván nem ismeretlen emberként kopogtattak a házának az ajtaján, Jézus meg a tanítványai ismerte őket, szerette őket, boldog volt, büszke volt, hogy hozzájönnek, megtisztelik a házát, ha csak egy rövid tartózkodás erejéig is, és hát minden meg akar tenni értük, hogy a jól érezzék ott magukat, és szeretetének a tanúságát adja. És milyen különös, hogy ők pedig ottan át leülnek, várakoznak, beszélgetnek, talán nem is hozzájuk intézi a szavakat Jézus, hanem hát a tanítványaival beszélget. Lehet, hogy összegyűlnek a szomszédok is, és azok is ott a letelepszenek, hogy a nagy vendégnek a szavát hallgassák. Érdekes, hogy az evangélista nem mondja, hogy miről beszél Jézus, hanem csak ottan ül, várja, hogy majd csak kész lesz az ebéd vagy a vacsora, és aztán közben pedig beszél. És a elbeszélőt az érdekli, hogy a két nőtestvér közül az egyik, ez a Mária, oda telepszik Jézus lábához, hallgatja, és hát a másik pedig hát ugye sürög, forog, hogy mindent megtegyen, amire szükség van, ahhoz, hogy végül mégis hát valamivel meg tudják kínálni ezt a sok embert. És akkor történik az, ami miatt ugye aztán erről az eseményről az evangélista is említést akar tenni. Egyszer csak ugye azt olvassuk, hogy megáll Márta aki eddig sürgött-forgott a sok házi dologban, mint egy szinte oda kihúzza magát, és odafordul Jézushoz. Őt szólítja meg. Nem Mártának szól, hogy te Márta, gyere már és segít, hanem Jézushoz fordul. Mert az, hogy ez a nővére, hát így elfeledkezett mindenről, nem is annyira csodálatos számára, hanem az, hogy Jézus hát nem veszi észre ezt a helyzetet, és ő hozzá fordul, és azt mondja, hogy nem törődöl vele, hogy a nővérem egyedül hagy szolgálni. Szólj neki, hogy segítsen nekem. És milyen kedves Jézusnak a szava. Az is érdekes egyébként, hogy ez a Márta Uramnak szólítja Jézust. És ezt a ez elég ritkán szólították az evangéliumok szerint Jézust Úrnak. Úrnak, az Istent szólították a zsidók. És egymást nem igen. És most Jézus, ez a Márta Uramnak szólítja. És az evangélista maga is átveszi ezt a megszólítást, és azután ugye úgy beszél Jézusról, Mária odaült az Úr lábához. És aztán később azt mondja, hogy az Úr azonban így válaszolt. Érdekes, hogy ez a Márta így szólítja Jézust, hogy Uram, hát nem törődöl vele. Neked kellene látnod ezt a helyzetet, és neked kellene segítségemre sietned, hogy csak ugyan, hát ne pusztuljak bele itt ebbe a nagy, jó igyekezetbe, amivel körülöttetek forgolódom, és hogy ez a nővérem, húgom segítsen nekem a sok gondom között. És akkor milyen kedves Jézusnak a válasza. Nem nagyon szokott ez előfordulni, hogy akkor, amikor valakit megszólít, akkor meg is ismételje annak a nevét. De most azt mondja neki, hogy Márta, Márta, mintha fejére tenni a kezét, és egy kicsit megsimogatná, hogy hát ne légy annyira elkeseredve, vagy ne izgulj annyira. Márta, Márta, azt mondja, te sok mindennel törődöl, sok minden nyugtalanít, pedig egy a szükséges. Nem harag ez, és nem hát szemrehányás, hanem megértés. Jézus megérti ennek az asszonynak a helyzetét, és mégis azt mondja, hogy hát nincsen igazad. Hát nincsen igazad. Azzal se sokra mennél, hogyha a Mária is ugyanúgy sürgődne, mint te, ugyanolyan sok gondod volna akkor is, hogyha a felét más intézné, mert éppen elég gond egy asszonynak, de kettőnek is, az, hogy itten 12 férfit ellásson, és hogy ekkora nagy örömmel hát mindent megtegyen azért, hogy a keveséből is adjon azoknak, akik betértek a házába. Te itten sürgölődöl, sok mindennel törődöl, sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is vétetik el tőle soha. Én nem fogom neki mondani, hogy menjél és segíts a nővérnek, hanem hadd maradjon itt, és inkább te tanulj tőle, és ne sodord magaddal a nyugtalanságodba, az izgalmadba, hanem vedd észre azt, hogy öröm van itt, és nem kell belepusztulni a sok minden tevékenykedésbe, hanem örülni kell, és akkor megoldódnak szinte maguktól a dolgok. Kedves testvéreim, nagyon érdekes, hogy ez a jelenet belekerült az evangéliumba. Nem írta le senki más, csak Lukács. És azután mégis annyira fontosnak tartottam, hogy tanuljunk belőle. Az egyház is tanult belőle, pont ezt, hogy az asszonyoknak más szerepe van a keresztény közéletben, mint a zsidó életben. Hogy igenis, valamiképpen segítő társai ők az apostoloknak, és azután ugye tényleg nem szokatlan máskor sem, hogy azok a vándor apostolok betérnek asszonyokhoz, és azoknak a szolgálatát fogadják, támogatását, segítségét, akár rendszeresen is igénybe veszik. De ezen túlmutató dolog is ez, amivel Jézusnál olvasunk, hogy tudja azt, hogy különösen az asszonyok, de nem csak az asszonyok, hanem mindnyájan hajlamosak vagyunk arra, hogy a szeretetből fakadó igyekezetünket be túlságosan is belefeledkezünk. És aztán azt gondoljuk, hogy csak rajtunk múlik az, hogy most valami sikeredjék. Minden erőnket belevetjük abba, hogy amit jónak látunk, azt megtegyük, és aztán akkor a legkisebb meglepetés, sértés, a másik részéről való értetlenség elkeserít, felháborít. Hogy lehet az, hogy ez nem veszi észre? És én már igazán mindent megtettem, hogy telik tőle, és most még őt is el kell, hogy viseljem, a másfajta gondolkodását, tudomásunk kell, hogy vegyem, hát ez már mégiscsak sok. Eltelünk önmagunkkal, a saját igyekezetünkkel, belevetjük a jóba, nem a rosszba, hanem a jóba magunkat, de annyira, hogy nem is tudunk már figyelni másra, és aztán minden kicsi meglepetés, ha valami nem egészen úgy történik, ahogy mi kiszámítottuk, vagy mi természetesnek találnánk, akkor az elkeserít, és akkor görcsökbe jutunk, felháborodunk, megkeseredünk, és így tovább. Jézus arra tanít minket, talán ilyen Márta szindrómába élő embereket, a Márta helyzetéhez hasonló embereket, hogy legyen egy kis humorérzékünk ilyenkor, vegyük észre a helyzetünknek a tarthatatlanságát, talán az Isten se várja tőlünk azt, hogy ekkora nagy erőbevetéssel akarjuk, amit elterveztünk, amit mi a legjobbnak látunk, hanem akkor, hogyha mások részéről valami másféle magatartást tanúsítunk, akkor azt ne érezzük ellenséges dolognak, hanem az Isten ajándékának. És legyünk tényleg nagy lelkűek, fogadjuk el, és vegyük észre azt, hogy túlságosan is belefeledkeztünk valamibe. És inkább oda kéne figyelni az Istenre, aki nem föltétlenül ilyen oktató szóval van köztünk, de akkor is tanít, hogyha a körülményeinknek az alakulásával hívja fel a figyelmünket arra, hogy valamit túlméreteztünk. Kosztolányi Dezsőnek vannak ilyen játékos rímei, és van egy ilyen furcsa kis versikéje, hogy sáros, havas künn a hegyoldal, egy vándor megy az éjjel által, a szíve telisteli gonddal, és a cipője teli lábbal. Ugye milyen érdekes, hát általában teli van a lábunk, teli van a cipőnk lábbal, de ennek az embernek különösen teli volt a lábával a cipője. És valami érdekes dolog ez, hogy emlékeztet bennünket ez a vers is arra, hogy néha túlságosan tele vagyunk azokkal a gondokkal, azzal a jó igyekezettel, ami a saját szívünket betölti, és nem látunk tovább önmagunknál. Akkor sem, hogyha más miatt készítjük azt, amit szeretnénk, de nagyon a magunk módján képzeljük el az egészet. És akkor kell, hogy ezen túl tudjunk lépni. Akkor kell, hogy észrevegyük, hogy igenis a másik embernek is igaza lehet. És az Isten talán éppen minket akar ebből a túlságos igénybevételből, és tulajdonképpen önmagunk körül forgó nagy igyekezetből fölszabadítani minket akkor, amikor azt adja, hogy a másik más csináljon. És vegyük észre, hogy lehet, hogy igaza van. És hogy nem nekünk kell őt magunkkal sodornunk, hanem akkor, hogyha szembe kerülünk vele, akkor magunkra kell eszmélnünk, hogy valamit túlzásba vittünk. Kicsit szurikolnunk, kicsit megfontolnunk a dolgot, és azon gondolkodni, hogy mit is vár tőlünk az Isten. Kedves testvéreim, nagyon érdekes az, hogy ez az evangéliumi szakasz közvetlenül az után következik, amit a múlt vasárnap olvastunk. A evangéliumban is. És ez a múlt vasárnap olvasott részlet a szeretet parancsról szólt, és hozzá kapcsolódóan az irgalmas szamaritánusnak a tevékenységéről. A szeretet parancs, szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből, egész lelkedből, fele barátodat meg, mint önmagadat. És utána A fele baráti szeretetre vonatkozó példa ez, hogy hogy is szerette a fele barátját, az ismeretlen embert, ez a szamaritánus, aki megállt, amikor az összevert embert ott látta az úton, bekötözte a sebeit, kimosta, feltette őt a szamarára, elvitte a fogadóba, gondoskodott róla, pénzt adott, majd újra visszajön, és addig is viseljék gondját, és utána meg, ha szükséges, további segíteni fogja. A irgalmas szamaritánus története arról szól, hogy igenis tevékeny módon kell szeretnünk az embereket. És ez a Mária és Márta történet pedig arról szól, hogy azért ezt az emberek szeretete érdekében bevetett tevékenykedésünket nem szabad, nem lehet túlméretezni. Az irgalmas szamaritánus is azért tudta az arányokat. Két dénárt adott a fogadósnak, de nem maradt ott, hogy addig, amíg meg nem gyógyul ez a pofa, addig ő innen nem tágít, hanem rábízta a fogadósra, majd visszajön, megnézi. És bekötötte a sebeit, elintézte, nem tracsolt vele, hogy miért, mi történt, elbeszél, estében nyúlóan, ment tovább, csinálta a dolgát. És ez a Márta, ez pedig ugye valahogy túlságosan is azt, amit az emberek iránti szeretet diktálna, azt, amit a tevékenységünkben megmutatkozhat, azt túlméretezte. Nem kevésbé kell szeretni az embereket, hanem önmagunkról kell egy kicsit alázatosabban gondolkodnunk, és észre kell vennünk a saját felelősségünknek, lehetőségünknek a határait is, és azután az Istenre kell odafigyelnünk, az ő jelenlétében élnünk, annak örülnünk, és akkor tudjuk kimérni azt, hogy mire is kötelez a fele baráti szeretet, illetőleg mit ír elénk ilyen szent meghívásként, szent feladatként ez a fele baráti szeretet. És hogy ne ilyen sürgő, forgó nyugtalansággal tegyük azt, amit a szeretet parancsol, hanem valami belső derűvel, alázattal, nyitottsággal, és figyeljünk az Istenre, aki akkor is velünk van, ha nem ül látható módon az asztalunk mellé, és nem szólal meg hangosan, úgyhogy a szavára odafigyelhetünk. Kedves testvéreim, meg akarjuk hallani Istennek ezt az üzenetét, és aztán azon is elgondolkodunk, hogy ha más ilyen Mártaként él körülöttünk, akkor hogyan kell gondolkodnunk róla. Mit csinált ez a Mária, nem tudjuk. Ő volt az egyik legizgalmasabb szereplője ennek a történetnek, de ő meg se szólal a történetben, csak ül Jézus lába előtt és hallgatja a szavát. És akkor is, amikor az ő védelmében szól, lehet, hogy aztán mégis föl kell, és oda sompolygott a Mártához, és azt mondta, hogy add ide, majd ezt én elmosogatom ezt az edényt, vagy megpucolom ezt a zöld hagymát, vagy nem tudom mit. De aztán nem tudjuk, hogy mit csinált ez a Mária. Minden esetre örült, hogy Jézus őt védelmébe vette. Milyen érdekes, mit teszünk akkor, ha nem mi vagyunk a Márta szerepében. Ha talán a Mária szerepében se vagyunk, de a Márta szemrehányása az felénk fordul. És aztán azt érezzük, hogy nagyon-nagyon nagy jó indulat vezeti a mellettünk élő embereket, barátunkat, munkatársunkat, férjünket, feleségünket, de annyira beleveszekedett ebbe, hogy nem képes már arra, hogy együttműködjék velünk, akkor türelemmel kell, hogy legyünk iránta. És nagy lelkűne, nem kell feltétlenül együtt pörögnünk vele, és még megsokasítanunk a nyomorúságát, de valahogy imádkozni kell érte, valahogy derűsen fogadni az ő nyugtalanságát, és azután mégis ugye nem önmagunkat védve, hanem ennek az Isten rendelte helyzetnek a valóságos megoldását keresve kell, hogy tudjunk figyelmeztető szóval is hozzáfordulni, vagy rámosolyogni, vagy a karunkat a vállára tenni, és azt mondani, hogy nyugodj meg, megoldódnak a dolgok. Ne félj, itt vagyunk, kicsit másként gondoljuk, mint te, de értünk téged is, és valahogy majd csak zöldágra vergődünk ebben a dologban, hiszen alapjába véve nem olyan esztelenül nagy dolgok elé állít bennünket az élet. És nem kell talán arra gondolnunk, hogy mindig a feladataink, az erőnket az utolsó tartalékig is igénylik, hanem lehet ilyen derűsebben, figyelmesebben élni, és akkor többre visszük. Lehet egymásra figyelni, és egymáson segíteni, és akkor jobban megérezzük azt, hogy velünk van az, aki vendégünk lett, és velünk van az, aki megtanít minket az együttműködésre, egymással és az Istennel való együttműködésre is. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül az Atyaható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim a világosság Atyát, hogy nyissa meg szemünket az egy szükségesnek, lelkünk örök üdvösségének meglátására és megbecsülésére.